Szeretettel köszöntöm a testvéreket 2013 nagy hetének nyitó Isten tiszteletén, virágvasárnapi együttlétünkön, az apostol szavával. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, foglaljuk el helyünket, és énekeljük a 331. dicséretünk első három versét Isten tiszteletünk kezdetén. A 331. számú dicséretünk első három versét énekeljük tehát. A nagy király jön, hozsanna, hozsanna. Hallgassuk figyelemmel, kedves testvéreim, a hitvallásunk, a Heidelbergi K.T. soron következő tanítását, a Heidelbergi K.T. 12. úrnapjából. Víg Tamás pótpresbiter testvérünk olvassa a kérdéseket és a feleleteket közöttünk, amelyek az apostoli hitvallás magyarázatai, és azon belül a Fiú Istenről vallott tételekhez kapcsolódnak.
Miért nevezzük őt Krisztusnak, azaz felkentnek? Azért, mert őt az Atya Isten rendelte, és a Szentlélekkel felkente, ami mi legfőbb profétánká és tanítónká, aki Istennek titkos tanácsát és akaratát, ami váltságunk felől tökéletesen kijelentette, továbbá egyetlen főpapunká, aki minket testének egyetlen egy áldozatával megváltott, és az Atya Isten előtt könyörgésével szüntelenül közbenyát érettünk, és örökké való királyunká, aki minket igéjével és lelkével oltalmaz és megtart. Miért hívnak téged Krisztusról keresztjénnek? Azért, mert hit által Krisztusnak tagja, és így az ő felkentetésének részese vagyok a végre, hogy nevéről én is vallást tegyek, magamat élő hála áldozatként neki adjam, s a bűn és ördög ellen az életben szabad lelkiismerettel harcoljak, és azután ő vele együtt minden teremtmény felett örökké uralkodjam.
Gyertek testvérek, fennállva csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, dicsőítünk téged, aki mennek és földnek ura, királya vagy. Áldunk és magasztalunk téged azért az evangéliumért, amely ezen a vasárnapon is emlékeztet bennünket a te dicsőséges bevonulásodra Jeruzsálembe, és a te dicsőséges szolgálatodnak folytatására, beteljesítésére. De áldunk és magasztalunk téged azért is, mert feltámadtál, élsz, és az Atya jobbján uralkodsz. És a mi imádságainkat hallod, azokat közvetíted az Atya felé és az Atya elé, és minden időben, mint jó és igaz király, véghez viszed a te akaratodat menjen és földön a tieid javára. Így szeretnénk hálaadással megállni mindazért, ami mögöttünk van, még akkor is, hogyha fájdalmainkban, veszteségeinkben, bánatainkban nem értjük, hogy miként fogják ezek a mi javunkat szolgálni. Adjad, hogy benned mégse kételkedjünk, hanem hittel bízzunk abban, hogy te jó és igaz uralkodó vagy, aki ismered tieid teherbírását, tűrését, s nem terheled őket erejükön felül. De adjad a mi szívünkbe ezen a vasárnapon azt az örömöt és békességet is, hogy van nekünk mennyei királyunk, akire rábízhatjuk életünket, akire rábízhatjuk a mát és a holnapot, nem csak életünket, hanem akire rábízhatjuk magunkat halálunkban is, mert szeret bennünket, s magához fog fogadni ígérete szerint. Így jöttünk most a te színed elé, és így kérjük a te királyi, uralkodói, áldó szavadat. Ezzel áldjál meg bennünket. Amen. Kedves testvéreim, sákramentum kiszolgálására készülve a 329. dicséretünk második versét énekeljük most. A 329. számú dicséretünk második verse így kezdődik: nem éltem még e föld színén.
Születtél,
Kedves testvéreim, hallgassátok meg, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a Szent Keresztség sákramentumát. Máté evangéliumának 28. fejezetében a 18. verssel kezdődően ezeket találjuk megírva. Jézus Krisztus mondta az övéinek, tanítványainak. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, kiemelt szeretettel köszöntjük ezen a mai vasárnapon a gyülekezet körében Variházi Béla testvérünket, feleségét, Beátát, akik elhozták kislányukat, Annabellát, hogy ezen a mai napon a keresztség sákramentumában részesüljön. Mint a gyülekezet lelkipásztora, a gyülekezet képviselője is vagyok bizonyos élethelyzetekben, és így képviselője voltam a mi közösségünknek. Hát visszaemlékezni pontosan nem tudtam, de úgy gondolom valamikor 2010 év végétől, amikor is fölkeresett egy lelkes fiatalember, és azt mondta nekem, hogy szeretne összeházasodni a jegyesével, és szeretné, hogyha Isten áldását kérhetnénk, kaphatnák az ő közös életútjukra. Így adódott az, hogy 2011 májusában itt ebben a templomban Béla és Bea összekötötték az életüket, és Isten áldását remélve, kérve, hittel elfogadva útnak indultak a közös úton. Aztán egyszer csak az egyik találkozásunkkor, jó néhány hónappal később Bélának újra ragyogott a tekintete, és azt közölte velem, hogy úgy néz ki, hogy Isten gyermekkel fogja őket megajándékozni. És aztán 2012-ben jött a boldog örömhír, hogy kislányunk született. És igazából, mint a gyülekezetnek a képviselője, együtt örvendeztem veletek, és együtt adtam hálát veletek Istennek azért a csodájáért, hogy benneteket egymáshoz vezetett, és a házasságotokat különösképpen is áldásban részesítette azzal, hogy gyermeket adott nektek. És aztán ma itt állunk újra ebben a templomban, ahol áldást kérünk egy gyermekre, és Isten előtt fogadalommal elkötelezitek magatokat arra, hogy azt, akit tőle kaptatok, az ő félelmére, szeretetére fogjátok és igyekeztek nevelni. Csodálatos dolog ez, azt gondolom, ahogy a sorsunk, az életünk összeköttetik és összefonódik életünknek azon a vonalán, hogy szeretjük Istent, szeretjük az Urat, kérjük őt együtt, és hálát adunk az ő színe előtt mindazért, amit velünk cselekedett. De hiszem azt, hogy találkozásotok ezzel a gyülekezettel nem utolsó találkozás, hiszen a mostani beszélgetésünk egyik fontos eleme volt az, hogy örömmel beszéltetek arról, hogy szeretnétek Budapest távolabbi kerületéből, ahol most éltek, visszaköltözni ide a harmadik kerületbe, közelebb ehhez a közösséghez. És hisszük, hogy ez a ti közeledésetek a mi közösségünkhöz egyúttal közeledés újra ahhoz az Úrhoz is, akit ismertek, és akit hitünk szerint szerettek is. Bátorítunk is benneteket arra, hogy megragadva mindazt, amit a mi közösségünk nektek kínál, éljetek a lehetőségekkel. Mi senkinek nem ígérjük azt, hogy a gyermekének hitet fogunk ajándékozni, mert a hit nincs a mi birtokunkban. Igaz hittel hiszünk a mi Úrunk Jézus Krisztusban, a megváltóban, de ez a drága, üdvösséges hit nincs a birtokunkban. Viszont valami Isten igéje megszólal közöttünk, amit ő arra használ, hogy ezt az igaz hitet bennünk fölébressze, és azt táplálja. És amit mi ígérni tudunk, és ígérünk is nektek, hogy Isten igéjét minden időbe, nem csak nektek, hanem ennek a kisgyermeknek is hirdetni fogjuk. És hiszünk abban, hogy a mi Istenünk az ő szent lelke által ezt az igét úgy fogja használni, hogy ez a kis Annabella felnövekedve eljusson az igaz hitre. Sokféle hit létezik ebben a világban. Nemrégiben beszéltem valakivel, aki elmondta, hogy a felesége az éppen buddhista, és kérdeztem, hogy ön mibe hisz, azt mondta, hogy hát én önmagamban hiszek. Mondtam neki, hogy ez egy darabig működik, de csak egy darabig. Abban a pillanatban, amikor meghalunk, ez a hit fabatkát sem ér. Sokféle hit van, de mi hisszük, hogy Isten az ő igéje által az üdvözítő hitet munkálja ki a mi szívünkbe. És erre van nekünk a leginkább szükségünk, életünk sokféle útja, fájdalma és öröme között, hogy legyen egy biztos kapaszkodónk az élő Istenben, aki az ő drága szeretetét nekünk megmutatta, az ő fiát elküldve értünk, Jézus Krisztust, és aki abban mutatja meg most az ő szeretetét felénk, hogy ezt az evangéliumot tudtunkra adja. Így bátorítunk benneteket arra, hogy minden időben tartsátok fontosnak, elsődlegesnek, hogy ez a kisgyermek megtanuljon ezzel az élő Istennel kapcsolatba kerülni. Ti magatok is álljatok mellé, tanítsátok őt imádkozni, tanítsátok őt Isten igéjére. Mi szintén ezt fogjuk itt erősíteni, és noha a hit nincs a birtokunkban, hogy ezt nekihagyjuk, az a hit mégis a birtokunkban van, hogy aki Isten igéjét hallja, és akiért imádkoznak, az egyszer újonnan születik, és ezzel az örök élet várományosa és birtokosává is lesz. Így segítsen meg benneteket Isten szívetek harcainál, amikor majd fontos döntéseket kell hozni, fontos sorrendeket kell fölállítani, hova megyünk, mit csinálunk, mit tanítunk a gyermeknek, akkor segítsen meg benneteket Isten, hogy legyen az ő személye, az ő igéje mindig első helyen, és hisszük és tudjuk, akiknek gyermekeink vannak, akik itt kereszteltettek, de most már ott ülnek fönn a karzat első sorába, hisszük és tudjuk, és bizonyságot teszünk róla, hogy nem hiába való dolog ez. Így adja meg Isten nektek is ezt a megtapasztalást, ezt az örömöt, és ezt az időt minden, ezt az erőt minden időben. Amen. Gyertek, álljunk föl helyünk körül mindannyian, és most arra kérlek benneteket, válaszoljatok a következő két kérdésemre. Kérdezem először, hogy akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, Fiú, Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anya Szent Egyházba befogadtassék. Ha akarjátok, felejétek, akarjuk. Kérdezem tőletek, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy úgy fogjátok egy gyermeket nevelni és neveltetni, hogy egyszer majd, amikor felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen hitvallást egy gyülekezet színe előtt az élő Istenbe vetett igaz reménységéről. Ha ígéritek, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Kedves testvéreim, gyertek, valljuk meg most a mi üdvösséges hitünket, elmondván minden keresztjének egyetemes hitvallását, az apostoli hitvallást közösen és fennhangon. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy közönséges keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, te vagy az, aki erőt, hitet tudsz nekünk ahhoz adni, hogy előtted tett fogadalmainkat be tudjuk tartani és meg tudjuk cselekedni. Így kérünk most téged Béláért, Beáért, a keresztszülőkért, nagyszülőkért, és érettünk magunkért is, egy gyülekezetért is, hogy adj nekünk hitet, erőt arra, hogy amelyre nézve ma fogadalmat teszünk és ígéretet teszünk, be tudjuk tartani minden időben. Köszönjük neked ezt a kicsiny életet, akivel hisszük és tudjuk, hogy terved van. Kérünk, hogy munkálkodj az ő szívébe, már most, és engedd, hogy a te munkád az újjászületés és megtérés által kiteljesedhessen ő benne, amikor ennek eljön az ideje. De mindaddig segíts bennünket, hogy imádságban tudjuk őt hordozni, segíts bennünket, hogy a te ígédet, a drága evangéliumot szüntelenül, töretlenül készek legyünk neki minden időben hirdetni. Arra is kérünk, hogy tedd az ő életét boldoggá, és adjad, hogy ezt a boldogságot melletted és benned találja meg elsősorban. Hisszük, hogy az ő napjai, életének minden eseménye el vannak rendelve előtted. Köszönjük, hogy így bízhatjuk őt te reád, és így kérhetünk téged azért, adj nekünk erőt, hitet és kitartást. Fogadd a mi hálánkat és köszönetünket azért, hogy őt láthatjuk, hogy ő vele örvendezhet ez a család és ez a gyülekezet, és adjad, hogy még nagyobbá legyen majd a mi örömünk, látva az ő lelki születésének folyamatát. Így légy és maradj velünk és közöttünk. Amen. Annabella, keresztelleként téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Kedves gyermek, növekedjél Isten és emberek előtt, hitben és szeretetben. Légy áldott, hogy boldog is lehess. Amen. Isten hozott. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és a 431. dicséretünket keressük ki. A dicséretnek énekeljük egyetlen versét, 431. dicséretünket. Úristen, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket. Kedves testvéreim, hallgassátok, miként adja Lukács evangélista evangéliumának 19. fejezetében, annak 28. versével kezdődően tudtunkra, ami Urunk Jézus Krisztus jeruzsálemi bevonulását, és ezzel a nagy hét kezdetét. Lukács evangéliumának 19. fejezetében a 28. verstől kezdődően ezeket találjuk megírva. Miután ezeket elmondta, tovább haladt Jeruzsálem felé. Amikor közelért Betfagéhoz és Betániához az olajfák hegyénél, elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta nekik. Menjetek a szemben fekvő faluba, és amikor beértek, találtok egy megkötött szamárcsikót, amelyen még nem ült ember. Oldjátok el, és vezessétek ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért oldjátok el, mondjátok ezt, az Úrnak van szüksége rá. Ekkor a küldöttek elmentek, és mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik. Miközben eloldották a szamárcsikót, gazdái ezt kérdezték tőlük. Miért oldjátok el a szamárcsikót? Ők így feleltek, mert az Úrnak van szüksége rá. Azután elvezették azt Jézushoz, felső ruhájukat ráterítették a szamárcsikóra, és felültették rá Jézust. Amint ment tovább, az emberek az útra terítették felső ruhájukat. Amikor pedig már közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, és ezt kiáltották, áldott a király, aki az Úr nevében jön, a mennyben békesség és dicsőség a magasságban. A sokaságból néhány farizeus ezt mondta neki, Mester, utasíts rendre tanítványaidat. De ő így válaszolt, mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Amikor közelebb ért és meglátta a várost, megsíratta és így szólt. Bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve szemeid elől. Mert jönnek majd reád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak és mindenfelől szorongatnak. A földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Azután bement a templomba, és elkezdte kiűzni az árusokat, ezt mondva nekik, megvan írva, és az én házam imádság háza legyen, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Ezután naponként tanított a templomban. A főpapok, az írástudók, a nép vezetőivel azon voltak, hogy elveszítsék. De még nem találták meg a módját, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép, hallgatva őt, rajongott érte. Kedves testvéreim, érdekes és bizonyára nem véletlenszerű módon, hiszen mi keresztények nem hiszünk a véletlenekben, kapcsolódik össze ennek a mai vasárnapnak az egyházi rend szerint való üzenete, a virágvasárnap története és a KT magyarázat, amely éppen Krisztusról, és Krisztusról, mint felkentről tanít bennünket. Az ószövetségi zsidó történet során három olyan tisztség alakult, amely Isten és az ember viszonyában meghatározóvá lett. Ha valaki végig olvassa az ószövetséget, akkor fog találkozni profétákkal, főpapokkal és királyokkal, akik valamilyen módon az ember és Isten közötti kapcsolatért voltak felelősek, és valahogyan képviselték egyik felet a másik fél előtt. A proféták, úgy is szokták őket nevezni, látók, tanító emberek voltak. olyan ismeret adatott nekik, olyan dolgokat láttak, amelyeket más hétköznapi emberek körülöttük nem. De feladatuk volt, hogy ezt a látásukat megosszák, és az Istentől kapott látást kihirdessék. A főpapok a nép képviselőiként Isten előtt a legfőbb közben járói tisztben voltak, akikben képviselni, és akiknek az is feladatuk volt és feladatul szabatott, hogy Isten üzenetét a nép számára elhozzák. A királyság korában egyelem kiábrázolója és megterem, ami neki azt kellett szorgalmaznia, védenie, és fegyelme. Általában, amikor egy-egy személy egy-egy tisztséget gyakorolt, de voltak ez alól azért kivételek is. Ezekre a tisztségekre, tehát prófétai, királyi, főpapi tisztségekre nem lehetett pályázni, nem fejvadászok keresték ezekre a tisztségekre a jelölteket, a legalkalmasabb személyeket, hanem azt látjuk a Bibliában, hogy Isten személyes elhívása, rendelése, vagy éppen Isten népének közös látása és akarata vezethetett valakit ezekbe a tisztségekbe. Általánosan elmondható, hogy volt egy külső jel, ami által a kiválasztottság, az elhívás, vagy éppen a tényleges felhatalmazás látható lett. És ez a külső jel az úgynevezett felkenetés volt. Ez egészen egyszerűen azt jelentette, hogy a kiválasztott személy fejére egy speciális, Istentől elrendelt módon elkészített olajat öntöttek. Hogy pontosan mi volt ebben az olajban, és hogy kellett ezt elkészíteni, azt Mózes második könyvének 30. fejezetében, a 22. verstől kezdődően olvashatjuk el. Magát senki sem kenhette föl. Tehát ilyen nem létezett, és ilyen nem volt, hanem mindig Isten állt a felkenetés mögött. Tulajdonképpen egy mennyei döntés, egy isteni akarat földi kiábrázolása volt ez az aktus, amely a felkent számára védelmet is jelentett, tekintélyt is jelentett, de egyszer mind felelősséget is jelentett. Nem volt az olyan nagyon egyszerű dolog, amikor valakit egy hivatalos személy felkent egy bizonyos tisztségre. Mi azt gondoljuk, hogy ez azt jelentette, hogy hurrá, happy, minden jó, én vagyok a király, én vagyok a főpap, vagy én vagyok a próféta, de bizony az Ószövetségben gyakran találkozunk azzal, hogy a felkenetést titokban kellett elvégezni, és azt a maga idejéig, amíg el nem jött az idő, titokban is kellett tartani. Saul még messze király volt, amikor Isten úgy döntött, hogy Dávid lesz az ő utódja, és Dávidot föl is keni a próféta királyá. De Dávid nem jöhet elő, nem mondhatja azt Saulnak, hogy el innen én vagyok a felkent, nem állhat elő ezzel, nem beszélhet erről, hanem ki kell várni azt az időt, amíg majd ennek a felkenetésnek maga a nép is a felismerője lesz, és Dávid legálisan Izrael királyává lehet. Hitvallásunk Jézus személyéhez köti most a mi gondolatainkat, és azt adja elénk, erről beszéltünk az elmúlt vasárnap, hogy Jézusnak a neve és a jelzői nem véletlenszerűek. Az elmúlt héten hallottunk arról, hogy Jézus, ez a név, ezt jelenti, üdvözítő. Üdvözítő. De mit érne ez az üdvözítő szerepe és felhatalmazása Jézusnak tenné. Üdvözítője sok volt ennek a világnak, és egyre több van őnek, üdvözítőnek. Nagyon fontos tisztáznunk azt, hogy amikor Jézusról úgy beszélünk, mint üdvözítőről, és azt mondjuk róla, hogy nélküle nincsen üdvösség, akkor ezt milyen alapon tesszük? Mások másokat állítanak üdvözítőnek. Más világvallások másokat neveznek meg. Az izraelita testvérek várják az üdvözítőt. Milyen alapon nyilatkozunk mi a názáreti Jézusról? És miért mondjuk azt, hogy ő az üdvözítő? Krisztus, így szoktuk őt nevezni, Jézus Krisztus, a név, hogy Krisztus, nem személynév, ahogy sokan gondolják, hanem ez egy jelző. Ez a szó azt jelenti felkent. Jézus Krisztus azt jelenti tehát felkent üdvözítő. Isten tervének betöltője, akaratának végrehajtója, felhatalmazott személy. Felhatalmazott személy. Azt mondjuk róla a hitvallásunkban, hogy hiszünk Jézus Krisztusban. Magyarán hisszük azt, hogy ő az Isten által felkent üdvözítő. Ő azoknak a proféciáknak a betöltője és beteljesedése, amelyek sok száz és ezer éven keresztül ő előtte az üdvözítőről szóltak. Természetesen, ha az ószövetségi analógiát követjük, akkor meg kell azt kérdeznünk, hogy mikor történt Jézus felkenetése. És vajon honnan lehetünk biztosak abban, hogy őt Isten, az Atya felhatalmazta és felkente, hogy a világ üdvözítője legyen. Kedves testvéreim, tulajdonképpen az az igazság, hogy Jézusról már a fogantatásakor úgy beszél az angyal, hogy nem akárki fog Mária méhéből a földre jönni. Amikor megszületett Jézus Krisztus, akkor az angyalok azt hirdették róla, hogy üdvözítő született meg. Amikor gyermekkorában elvesztették az ő szülei, és megtalálták, Jézus azt mondja nekem, annak dolgaival kell foglalkoznom, aki elküldött ide engem. De legnyilvánosabban és félreérthetetlenebbül Lukács evangéliumának 3. fejezetében olvashatunk többek között erről, amikor Jézus elmegy keresztelő Jánoshoz, akit minden ember Jézus korában prófétának tartott, és János megkereszteli Jézus Krisztust. És akkor két dolog történik, amelyről az evangéliumok beszámolnak nekünk. Egy szózat hangzik az égből, te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Majd pedig azt olvassuk, hogy a Szentlélek galamb formájában, vagy galambhoz hasonló formában rászáll Jézus Krisztusra. Történik valami a menny és a föld között, egy személyről bizonyságot tesz a mennyei világ atya, földnek és égnek ura, amikor azt mondja a názáreti Jézusról, aki ott áll a Jordánban, keresztelő János próféta mellett, ezt mondja az égi szózat, te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Majd pedig érkezik a Szentlélek, amely mint egy mennyei felkenetés száll és kerül Jézus Krisztusra. Nagyon fontos és tanulságos dolog elolvasnunk János evangéliumának 1. fejezetét, nem csak azért, mert János egészen tömören és szépen foglalja össze Jézus földre érkezését, küldetésének lényegét, hanem a János 1.29-ben és az azt követő versekben olvashatjuk Keresztelő János vallomását, aki később megvallotta azt, hogy mi is történt ott a Jordán folyóban, amikor Jézus Krisztust megkeresztelte, és azt mondja róla János e vallomás végén, ez az Isten fia. Az Isten fia. Azaz isteni személy. Az, aki ott a Jordánban megkeresztelkedett. Jézus Krisztus. Ő a felkent üdvözítő. Az Isten fiúság, amiről bizonyságtétel hangzik az Atya és Keresztelő János szájából, azért fontos számunkra, mert a Messiás, a szabadító, isteni személy kell, hogy legyen a proféciák és a váradalmak szerint. Isteni személy kell, hogy legyen. Ezt várták a zsidók. Ők nem egy embert vártak. Nem azt várták, hogy majd valaki közülünk egyszer csak Messiás lesz. Ezért nem tetszett nekik Jézus. Mit mondtak Jézusra? Hát ez a názáreti ácsnak a fia. Ez nem lehet Messiás, nem lehet szabadító. És mit mondanak neki, miközben ott függ a kereszten? Ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről, bizonyíts be nekünk, hogy te vagy a megígért Messiás és szabadító. Isteni személyt vártak, valamilyen másféle elképzelés szerint, miközben Isten fia ott járt közöttük. Bizonyságot tett róla az Atya, bizonyították a csodák, bizonyította Keresztelő János, és ezt bizonyítja számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus feltámadása is. Jézusról tehát maga az Atya jelenti ki, hogy az ő fia, feliskeni Jézus Szentlélekkel, ezt látja János leszállani az égből galamb formájába. Így azt kell mondanunk, hogy Jézus lesz a felkent. Tehát Jézus nem csak egy személy, akit egy proféta valamivé fölkent, királyá, főpappá, profétává, hanem azt kell mondjuk, mivel az ő felkenetése a mennyből jön, az Atyától, hogy maga Jézus lesz a felkent. És ez azt jelenti számunkra, hogy Jézus ezt a három ószövetségi tisztséget egyesíti az ő személyében. És erre lesz nekünk különösen is szép példává Jézus életén belül a világvasárnapi történet. Mert mit is látunk ebben a történetben Jézus Krisztusról, testvérek? Legelőször is látjuk azt, hogy Jézus proféta, látó ember. Azt mondja a tanítványainak közeledve Jeruzsálemhez, menjetek el itt a közeli faluba, ott találni fogtok egy szamárcsikót, hozzátok el nekem, ha megkérdezik tőletek, hova viszitek, mondjátok, hogy az Úrnak szüksége van rá. Mi történik? Elmennek a tanítványok, megtalálják a szamárcsikót, meg is kérdezik őket, ők meg is válaszolják, ahogy Jézus mondja nekik, és mi történik? Ami most jön, az teljesen logikátlan, azt mondják a csikó gazdai, vigyétek. Vigyétek. Jézus látó. De nem csak ezt látja Jézus, hanem amikor odaér az olajfák hegyének lejtőjéhez, és elé tárul az akkori gyönyörű Jeruzsálem, a Heródes által fölújított, fölépített palota, a maga gyönyörűségében, a fehér márványkövek, az arany pompájában, akkor mit mond Jézus? Sír e város felett, és arról jövendől és arról profétál, hogy bizony-bizony nem marad itt kő kövön ebben a városban. A proféta szól belőle, még senki nem tudja, hogy ez hogy és miként fog beteljesedni, de Krisztus után 70-ben ezt a várost valóban lerombolja, Titus római császár, és a Jézusi profécia szó szerint bekövetkezik és végbe megy. De Jézus nem csak proféta virágvasárnapon, hanem egyúttal főpap is. Hiszen mit olvasunk róla? Hova vezet az ő útja? A királyi palotába? Nem, vezet a templomba az ő útja. A jeruzsálemi templomba. És mit csinál ott Jézus? Azt csinálja, ami a főpap mindenkori kötelessége, dolga, felelőssége lett volna, de Jézus idejében ezzel éppen a főpap és a főpapok egyáltalán nem foglalkoztak. Jézus bemegy a pogányok udvarába, amit arra kellett volna használni, hogy a Jeruzsálembe érkező pogány embereknek hirdessék az egy igaz élő Istent, de ehelyett arra használták ezt a területet, hogy boltoljanak, üzleteljenek, pénzt váltsanak. Mit tesz Jézus? Mint főpap, korbácsot ragad, és elkezd rendet tenni. Azt mondja, az én házam az imádság háza. Ez a ház az Isten háza. Itt minden Istenről kell, hogy szóljon. És ha most nem ügyel rá ebben az időben a főpap, akkor jön Jézus, akit az Atya kent fel, hogy főpap legyen, és teljes joggal és hatalommal űzi ki az árusokat, és csendesedik el a templom, bizonnyal csak egy időre, hogy az imádság háza legyen. De Jézus ezen a napon a királyságból is ízelítőt ad nekünk. Azt olvassuk, hogy maga a nép látja úgy, hogy Jézus király. Hogy Jézus király. Így köszöntik őt. Királyi dicsőséggel. És amikor azt mondják Jézusnak a vallásos főemberek, hogy csendesítsd el őket, mert ez mégsem jár neked, hogy téged itt királyként tisztelnek, akkor mit mond nekik Jézus? Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Jézus azt mondja, igazuk van. Ők az igazságot ismerték föl. Áldott a király, aki az Úr nevében jön, a mennyben békesség és dicsőség a magasságnak. Így élteti Jézus királyt a nép, és Jézus azt mondja, ez igaz. Nem földi király vagyok, hanem a földi királyságnál sokkal több adatot nekem, mennyei királyság, nem hallgattatom el őket, mert ők látják az igazságot. Kedves testvéreim, Jézus ott a virágvasárnapi események sorában tulajdonképpen él azzal a felhatalmazással és felelősséggel, amelyre őt az Atya felkente. Ő a felkent üdvözítő. Neki ezt kell tennie. Ő nem tehet másként, mert a felkenetés nem csak feladatot jelent, hanem kötelességet is jelent. Felelősséget is jelent. Kedves testvéreim, Jézus azonban nem csak virágvasárnap, de egész életében és feltámadása után is kijelenti számunkra Isten üdvözítő tervét, az üdvösség útját és az Isten akaratát. Azt mondja róla az Új Szövetség, hogy ő magát adta váltságul. És mielőtt megáldoztatik, annak vagyunk tanúi, hogy mint igaz főpap könyörög az övéiért ott a Gecsemáné kertben. Azokért, akiket Isten neki adott. Majd a feltámadása után elmegy a mennybe, mert hogy ő király, és a mennyből követi és irányítja az övéi sorsát. Onnan vezeti az övéit üdvösségre. És ezért kell, hogy megértsük a mennybe menetelnek is a fontosságát. Sok keresztény nem érti, hogy Jézusnak miért kellett a mennybe menni, nem is olyan nagy ünnep ez nekünk. Sokszor el se jövünk templomba, miközben pontosan annak a bizonyítéka, hogy Jézus, a mennyei trónról, mint mennyei király, irányítja övéinek sorsát, őket elhívja, a hitet szívükben fölébreszti, és őket üdvösségre vezeti. Amikor az apostoli hitvallásban úgy vallunk róla, hogy Jézus Krisztus, akkor mi, protestáns emberek, mindezt gondoljuk, és mindezt valljuk is Jézus Krisztusról. Nincs másban, nincs más által, és egyúttal nincs máshogyan üdvösség. Csak az Isten által felkent üdvözítő által. De Káténk még egy dologra emlékeztet bennünket, és ez pedig az, hogy mindazok, akik ezt hiszik, vallják Jézusról, hogy tudnélik ő a felkent üdvözítő, ők azok, akik joggal nevezhetik magukat keresztjéneknek. Mert csak a Jézus valódi követőit nevezhetjük ebben a világban keresztjéneknek. Sajnos mára a világban ez a fogalom, hogy keresztjén, egy nagy gyűjtő fogalom már lett. És mindenki, aki a szájára veszi Isten nevét, úgy gondolja, joggal állíthatja magáról, én keresztjén vagyok. Csak azok nevezhetik magukat joggal keresztjéneknek, akik Jézus Krisztusra úgy tekintenek, mint egyetlen Isten által elrendelt és elküldött üdvözítőre. Csak ők a keresztjének, mert hogy mi a mi nevünket, ezt a jelzőt, hogy keresztjének vagyunk, Jézusnak ebből a felkenetéséből eredeztetjük. Nem a keresztből, mert ismerős, hogy vannak, akik úgy mondják keresztény, az a keresztből van eredeztetve. És vannak, akik nagyon szeretni akarják mindkét elnevezés használóit, és azt mondják keresztény. Na, az már az abszolút nem lehet értelmezni. Ilyen nincs. Mi, református, protestáns keresztjének, mi keresztjének vagyunk. És Krisztusról nevezzük magunkat keresztjéneknek, mert hiszünk ő benne. Ha tehát Jézusról eredeztetjük a keresztény jelzőt, akkor az üdvözítő hitáltal, vele egyesülve, vagy ahogy ő maga mondja, belé oltatva, mi magunk is részesei leszünk az ő felkenetésének. És ha részesei vagyunk Jézus Krisztus mennyei felkenetésének, akkor ez nekünk is célt és felelősséget jelent. Nem jelenti azt, hogy mi Jézussal együtt megváltók leszünk, de jelenti azt számunkra, hogy a mennyei látásról, hogy tudniillik felismertük azt, hogy ő az üdvözítő, ez a mi mennyei látásunk. A mi mennyei látásunk nem az, hogy éjszaka álmodozunk, kimegyünk a temetőbe, azt látunk valami szellemet. A mi mennyei látásunk az az, hogy fölismertük a Názáretiről, hogy ő az üdvözítő, és ezért minden időben erről a látásunkról vallást kell, hogy tegyünk. És ezt az igazságot kell, hogy hirdessük azoknak, akik nem Jézusban keresik az üdvösségüket. Ez a hívő emberek prófétai tisztje minden időben, Jézus óta ebben a világban. Hogy hirdessük Jézus Krisztust, hogy az ő tanítványaivá tegyünk minden népet. Ezt a látást kaptuk meg, és erről kell nekünk bizonyságot tenni. De magunkat hálából neki kell adjuk. Életünket neki kell odaszánjuk, ahogyan ő is, mint egyetlen és igaz főpap, odaszánta az életét. Mivel beléoltattunk, mi is neki adjuk, és oda szánjuk neki az egész életünket, gondolkozásunkat, beszédünket, cselekedeteinket, mindezt neki, ő neki akarunk élni. Hogyan? Milyen motivációból? Hálából, testvérek. Ezt olyan szépen foglalja össze a Heidelbergi K.T., hogy hálából őneki éljek. Mi mindezt hálából tesszük. Azért, mert a mennyei nagy és egyetlen igazságot előttünk megvilágosította. És mi egy életen keresztül hálásak vagyunk ezért Jézus Krisztusnak, és magunkat odaadjuk neki, odaszánjuk neki. Miért? És mi a következménye annak, hogy ezt tesszük? Azt mondja a Biblia, hogy majd uralkodásában egyszer ővele együtt osztozzunk. Mert hogy a mi királyunk, aki uralkodik a mennyben, azt mondta a tanítványainak, hogy ahol én vagyok, ott lesztek velem együtt ti is. És ha ő uralkodik, akkor hitáltal, és egyszer majd valóságosan ővele együtt fogunk mi is uralkodni. Csodálatos jövőkép ez. Ma komoly pénzeket fizetnek embereknek, cégeknek azért, hogy jövőképet, életpályákat, modelleket állítsanak föl az emberek elé. Kedves testvéreim, a keresztjén, egyháznak, a hívő embernek van jövőképe, van modellje, és ez őt minden időben élteti, bizakodóvá teszi. Jézus Krisztusra nézünk. És amikor megbotlunk, amikor úgy érezzük, hogy nem látjuk a mát meg a holnapot, akkor fölnézünk ő rá, aki a mi hitünknek szerzője és beteljesítője, aki proféta, főpap és király, és megerősödik az életünk a belévetett hitben, és abban az igaz reménységben, hogy elmúlik a mi földi vándorutunk, és majd vele együtt fogunk részesedni az ő örökkévaló királyságában, mindazokban a javakban, amelyet ő az őt félőknek elkészített. Virágvasárnap felhívja a mi figyelmünket arra, hogy nézzünk föl Jézus Krisztusra, a felkentre. És így hívlak benneteket is erre, hogy a sonka, a tojás, a kölni és egyéb dolgok helyett, ami lefoglalná a mi figyelmünket, a számlák, az adósság, a munkanélküliség, meg minden egyéb dolog helyett és mindezek előtt, figyeljünk föl Jézus Krisztusra, és találjon benne békességet, üdvösséget és megnyugvást a mi életünk. Amen. Gyertek, dicsőítsük most őt, a 264. számú dicséretünk első három versének éneklésével. A 264. számú dicséretünk első három versét énekeljük, az első vers így kezdődik: áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.
Sárjon hordozott vele.
Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, áldunk és magasztalunk téged, aki az Atya jobbján ülsz és uralkodsz, mert valóban te vagy a felkent próféta, főpap és király, akit az Atya kent azzá, és aki tökéletesen töltötted és töltöd be e tisztségeket. Dicsőítünk és magasztalunk téged azért, hogy a rólad szóló drága örömhír, evangélium eljut hozzánk ezen a mai délelőttön, akik talán a mi üdvösségünket másként képzeljük, máshol keressük, és mástól reméljük. Köszönjük, hogy fölnézhetünk te reád, aki szeretnél dicsőségesen bevonulni a mi életünkbe is, és az evangélium és a Szentlélek ereje által nyilván meg is teszed ezt. Hadd áldjunk és magasztaljunk téged, és ajándékozz meg bennünket azzal a fölismeréssel, hogy nincsen nekünk másban üdvösségünk, mert nem is lehet. Egyedül csak benned, érted és általad. Így könyörüljél meg rajtunk, hogy lehessen boldog ünnepkörünk és ünneplésünk a te jelenlétedben. Ha magunkra nézünk, csak a veszteségeinket látjuk, csak a fájdalmainkat látjuk, csak azt látjuk, hogy mire van szükségünk itt a földi életben, és oly elkeserítő mindaz, amit láthatunk, de köszönjük, hogy te most magadra irányítod a mi figyelmünket, és boldoggá szeretnél bennünket tenni azáltal, hogy föléje emelsz mindennek. Adjad, hogy kételkedés nélkül hadd tudjunk hinni te neked, aki felkent üdvözítője vagy mindazoknak, akik benned hisznek, a te választottaidnak. Vidd is véghez a te csodálatos munkádat közöttünk, és adjad, hogy ennek a hétnek minden egyes alkalma hadd legyen veled való találkozássá, hozzád való egyre mélyebb kötődésé életünkbe. Kérünk, hogy légy és maradj így gyülekezetünk őriző pásztora, s vezesd a mi életünket a te mennyei dicsőséged felé. És ajándékozz meg bennünket azzal az elkötelezettséggel, hogy nem akarunk másról tudni, mint egyedül te rólad, mint megfeszítettről, mint feltámadottról, mint győztesről. Ebben segítsed meg a mi gyülekezeti közösségünket, és légy ebben nekünk segítségül otthonainkban, szeretteink, munkatársaink között is. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket, és megőrzöd a mi életünket. Légy ezért áldott. Amen. Imádkozunk most úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mi vélünk. Amen. Az Úr legyen és maradjon mindannyiunk őrizője, megtartója. Gyertek, ének szóval zárjuk be Isten tiszteletünket. A már énekelt 264. dicséretünket keressük ki újra, és áldjuk, magasztaljuk a mi Urunkat. A 264. dicséretünk 4. és 5. versének éneklésével áldjad őt, mert az Úr megáldja minden munkádat.